A Páska bárányról fogok nektek szólni. A Páska szó a Pészach héber szóból ered, és azért az Ószövetségben így is olvassuk, nem húsvéti bárány, hanem a Páska bárányról szól még ott az írás. Ami héber szó jelentése azt jelenti, hogy az elkerülés. És meg fogjuk látni az első igerészből, amit olvastok, hogy miért ezt a szót kapta az a bárány, az áldozati bárány, akit le kellett ölni a népnek családonként. Engedjétek meg, hogy ezt a részt kezdjem el ma olvasni elsőnek, ugyanis közeledik a húsvétunk. Ugye jövő héten van, ünnepelni is fogjuk együtt úrvacsorával, és az Isten hatalmas megváltásának a beteljesedését ünnepeljük ezen a napon, a húsvétnak a napján. Évről évre megünnepeljük. Azonban, ha egy keresztény az Úrral jár, akkor évről évre ennek a csodálatos megváltásnak a valóságossága egyre közelebb kell kerüljön a szívéhez és az életéhez. És egyre inkább benne kell tudjon járni azokban, amit a Jézus itt elvégzett, illetve a mennyei atya elvégzett az Úr Jézus Krisztusában. Nem csak mi ünnepeljük most a húsvétot, hanem érdekes módon ennyire közelesik a zsidó népnek is a Pészach ünnepe, a Páska ünnepe. Ők is ünneplik ezt a három fő ünnep egyike. És április 4-ére esik nekik is most ez az ünnepnapjuk. És Isten is ünnepli ezt a napot most oly módon, egy különleges napon, egy vérholdat rendelt az égre. Isten egy vérholdat rendelt az égre, hogy vegyük az idő komolyságát. Pont a Páska ünnepükön. És ezek jelül vannak. És két vérholdon már túl vagyunk, két nap fogyatkozása, most újra vérhold lesz, és össze lesz a negyedik vérhold. Háborús hangulatok is vannak a világban. Mi keresztények, amíg itt vagyunk, az ellenség erejét visszatartjuk. Ezt írja a Biblia, és uralkodunk is. Hogy az ördög ne tudjon nyerészkedni afölött, mint ami megvan írva. Ami megvan írva, annak meg kell történni. Afölött nem engedjük az gonosz történéseket. Uralkodunk. Nézzük meg a Mózes második könyvében, 12. fejezetben a Páska elrendelésének a részét olvashatjuk itt, ezt a részt, ahogy Isten ezt annak idején elrendelte. Az egész részt nem fogjuk elolvasni, hanem a hármas versben belekezdünk a második felében. Otthon mindenki végig tudja olvasni, és végig tudja böngészni részletesebben ezt a gyönyörű fejezetet, ami az alapja igazából, ami húsvéti bárányunk előképének tudhatjuk be, amit itt olvasunk. Isten így szólt itt Mózeshez. E hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyák háza szerint házanként egy bárányt. Vagyis Isten elrendelte, hogy áldozati bárányt családonként mindenki vegyen. A 6. versben így folytatja. Ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete ezt a bárányt estennen. Ennek a báránynak meg kellett halnia. Áldozati bárány volt. És vegyenek a vérből, 7. vers folytatja. Vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol ezt megeszik, hintsenek a két ajtófére és a szemöldökfára. Vagyis ezt a vért, ami az áldozati báránynak a vére volt, meg kellett jelölni az otthonaikat. Két ajtófére és a szemöldök fára kellett hinteni. Jelképesen ez a keresztfának a jele, ez az ajtófélfa és a szemöldökfa. 8. vers így folytatja. A hús pedig egyék meg azon az éjen, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyék meg azt. Vagyis nem maradhatott a húsból, tűzön égetve kellett meg, tűzön sütve kellett megenniük. Istennek pontos rendelése volt, hogy mit kellett tenni. Így módon egyétek azt meg, derekaitok felövezve legyenek, saruitok lábaitokon, és pálcáitok kezetekben. Amikor ezt olvastuk, mindig eszembe jut az Efézusi levél rendelése, hogy milyen szellemi fegyverzetben kell lennünk nekünk, akik élünk a Szentvér oltalmával. Derekainknak felövezve kell lenni az igazság övével. A megigazoltságunkat tudni kell, és a lábainknak pedig készen kell állni az evangélium hirdetésének készségére. Ahova az Úr akarja, oda el kell jutnunk, és készségesnek kell lennünk, és készenlétben kell lennünk. Készenlétben kell lennünk, hogy ezt a fegyverzetet bármikor képesek legyünk használni, ezt viszont tudnunk kell róla, hogy ez nekünk adatott. 12. vers mondja, visszakanyarodok még a 11-re, derekaitok felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok én az Úr, a hamis istenek felett. Világban is rengeteg Isten emelgeti a fejét, hamis istenek, akik a mi csodálatos mennyei atyánk helyébe kívánnának lépni, de mi nem hagyjuk. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret, folytatja a 15-ös vers. A páska bárány megölését követően 7 napos ünnepük volt, és kovásztalan kenyeret kellett enniük, ez fontos, erre visszatérünk még. Az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost eszik az első naptól fogva a 7. napig, az olyan ember írtassék ki Izraelből. Nagyon kemény rendelése Istennek, és ha nem lett volna vele célzatos szándéka Istennek, akkor ezért nem járt volna halálbüntetés. Be kellett tartani minden zsidó embernek, aki ezt ünnepelte. Előképe volt ez annak, hogy a keresztények miként élhetnek a Szentvér oltalmával az életükben. Erről fogok ma beszélni, ha ezt megismerjük, és jobban és jobban magunkévá tesszük, annál érvényesebb lesz számunkra a Szentvér oltalma az életünkben. Hogyan kell élnünk azzal, amit Isten elvégzett értünk. Ez lesz ma a célom, hogy erről beszéljek. Nem sokat lapozunk, és Mózes könyvének 15. fejezetére jutunk. Itt Egyiptom kimenekedett Egyiptomból zsidó nép kimenekedett a fogságból, és eljutottak a vörös tengeren való átkelésükön is túljutottak, így mondom inkább, és harmad napon már úton voltak, és nem volt vízük. Az ember már első nap is megszomjazik, aki volt Izraelben, tudja, hogy micsoda iszonyú meleg van, és hőség, és 3 napja nem ivott a nép. A nép elkezdett Mózes ellen fordulni, mint mindig ugye a vezetőre tekintünk, hogy honnan vannak a megoldások. Isten egy óriási világosságot hoz ebben az rövid részben arról, hogy tervezte a mi megváltásunkat. Ezért el fogom olvasni. 22-es verstől indulunk, tehát 2 Mózes 15-ben. Ennek utána elindult Mózes az Izraelt a Vöröstengertől vitte, és mentek a Súr puszta felé, 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. És eljutottak Márába, de nem ihatják vala a vizet Márában, mivel hogy keserű volt. Azért is nevezték nevét Márának. És zugolódik vala a nép Mózes ellen, mondván, mit igyunk? Itt zugolódtak, és Isten nem hozott rájuk büntetést. Itt még nem volt a törvény. Később, amikor zugolódtak, súlyos büntetések jöttek. Hát itt más ítéletek voltak. A nép zugolódik, Mózes ellen fordul, és számon kéri, Mózes, mit igyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott, és mutatott néki az Úr egy fát. És beveté azt a vízbe, és a víz megédesedett. Ott adott néki rendtartást és törvényt, és ott megkísérti őt, és mondta, ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem engedek a ma betegségek közül rád jönni, amelyeket megengedtem, hogy Egyiptomra jöjjenek, mert én vagyok Jahve Rafa, az Úr a te gyógyítód. A részt nagyon fontosnak tartom, hogy bekerüljön ide a húsvét témakörbe. Ugyanis Isten azt mondta Mózesnek, hogy keserű a víz, nincs édes vizetek. És azt írja az ige, hogy az Úr mutatott Mózesnek egy fát, amit be kellett dobni a vízbe, és a víz megédesedett. És itt mutatkozik be az Úr, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És nekünk keresztényeknek tudnunk kell, hogy Isten mutatott nekünk is egy fát, amire figyelmünket rá kellett tennünk, amikor hallottunk először a keresztről. A keresztfát mutatta nekünk. A keresztfáról való prédikálásokat. Jézus Krisztus az ő báránya. A bárány, akit ő hozott. A páska bárány. Meghalt a kereszten. És ez a keserűt édessé tette az életünkben. azt a fát, amit Isten neked mutatott, a keresztfát, soha nem hagyhatod figyelmen kívül, amikor megpróbáltatások jönnek, amikor úgy érzed, hogy keserű a víz az életedben. A betegség az keserű dolog. Megkeseríti az ember életét. Amikor meggyógyultál, amikor egészséges vagy, akkor édes az élet. Édes az élet. Isten hogy végezte el? Mutatott egy fát Mózesnek. És azt be kellett dobni a vízbe. Így a szó szerint, hogy mutatott. Neked is mutatott Isten a drága kegyelméből, a Szent Szelleme által kijelentésben egy fát, a keresztfát, amin a gyönyörű Jézusnak meg kellett halnia. Hogy a te megváltásodban megélhest, hogy ő a Jahve Rafa, hogy minden betegségedből meggyógyultál. A kereszten ő szenvedett. Elszenvedte a betegségeinket, a fájdalmainkat, és a keserűt édessé csak a kereszt tudja tenni. A keresztfa. Nincs más. Nincs más az életünkben. Megint egy gyönyörű előkép. Úgy gondoltam, hogy húsvét lévén beszélni kell erről. Nagyon érdekes dolog, hogy Jézus a törvény alatt született. És a törvény alatt született, és úgy küldte el Isten, hogy neki a törvény teljességet be kellett töltenie. Ez azt jelentette, hogy megvolt a zsidó népnek parancsolva, hogy évente háromszor a főünnepen fel kellett menni Jeruzsálembe. És meg kellett ünnepelni ezeket az ünnepeket. Így Jézusnak is születésétől kezdve a évről évre fel kellett mennie a húsvét ünnepén is a templomba. Erről írásos rögzítést találunk a 12 éves korában, amikor fölment és ott maradt a farizeusokkal és a papokkal, és kérdezgette őket és beszélgetett, de akkor még nem volt rajta Istennek az a kenete, ami az utolsó 3 évben a Szent Szellem felkenetésében került rá. Ennek az utolsó 3 évnek minden egyes alkalma rögzítve van a Bibliában, amikor Jézus felment húsvét ünnepén a templomba. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket elolvassuk, és megnézzük, hogy Isten mit cselekedett meg, mint előképet a Jézus Krisztusban, ezeken a húsvét ünnepeken. Ugyanis az igazi páska bárány, az maga a mi Jézus Krisztusunk. Úgyhogy ezt nem hagyhatjuk ki, hogy ne vizsgáljuk meg. Az írások szerint ezt a 3 húsvéti felmenetelt, amikor Jézus felment a templomba húsvét ünnepén, az első feljegyzés a János evangéliumban lesz, és ha velem tartotok, kijelentések kerülnek a szívünkhöz. Nagyon hálás a szívem, hogy megértéseket vehetünk a Szentírásból, mert Isten ezeket szent szándékkal rögzítette. Miért pont ezek a részek kerültek az írásokba? Mert ezekből meríthetünk. Az első felmenetele Jézusnak a templomba húsvét ünnepén, a János 2-ben kerül. A János evangélium második fejezetében van írás erről. A 13-as versről fogom olvasni az írást. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. Ugye teljesítenie kellett Isten parancsolatát, hogy a húsvét ünnepén mindenkinek meg kellett jelennie Isten előtt a templomban. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait, és a pénzváltókat, amint ülnek vala. Ezeknek nem ott volt a helyük. De lehet, hogy a mi életünkben is csomó mindennek nincs ott a helye. Jézus, amikor ezekre rátekint, hasonlatos a helyzet. Kötélből ostort csinált, és kiűzte minnyájukat a templomból. Az ökröket és a juhokat is, a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyámnak házát kalmárságnak házává. Megemlékeznek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Felelének azért a zsidók, és mondták neki, micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed? Azt kérdezték tőle, hogy mi alapon mersz te itt a templomban így rendelkezni? Felele Jézus, és mondanékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Ez az első hatalmas kijelentés, amit Isten elvégzett a páska bárányban. Mondanak azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványa, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Az ő temploma lerontatott. Jézus a kereszten meghalt értünk. Ez a mi húsvét ünnepünk. Isten hozott egy bárányt. Egy páska bárányt. Ahogy Keresztelő János mondta, ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Isten egy olyan tökéletes áldozati bárányt hozott, ami egyszer és mindenkorra való áldozati bemutatás volt, és lerontotta azt a templomot, és harmadnapra felépítette azt. Feltámadás is. A húsvét ünnepen a harmadnapi feltámadás. Jézus ezt írta itt, rontsátok le a templomot, és harmadnap, a három nap alatt megépítem azt. Kijelentés van ebben, Jézus megjelentette az ő feltámadását, halálát és feltámadását, amit az ő páska bárány szolgálataként kellett elvégezzen. Amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében. Tehát látjátok, ez a húsvét ünnepkor volt. Ez amikor megtisztította Jézus a templomot. És minden, ami nem odavaló volt, azt eltávolította a templomból. A kalmárokat, a kereskedőket, a pénzváltókat, akik a saját hasznukat vitték oda, és a saját hasznukat keresve voltak ott, rossz indítékkal mentek be a templomba. Jézus azt mondja, hogy az én templom az az imádságháza. Ide imádkozni kell bejönni, tiszta szívvel kell bejönni, az Úr dolgait keresve kell bejönni. Mit keresnek ezek itt ebben az én szent templomomban, Isten házában? És Jézus haragra gerjedt. És kiűzte őket a templomból. És ezt az imát el lehet mondani, ugye mi templomunkban, a mi testünk, lelkünk és szellemünk a drága Szent Szellem temploma lett. Megkérhetjük, hogy Jézusom, mindent, ami nem odavaló a templomomból, azt parancsold el. Én a hozzájárulásomat adom. Mindaz, ami nem odavaló az életemből. Tisztíts ki. Az igéd által, a Szent Szellemed által. Tiszta templomod akarok lenni. Nem kalmárság háza. Nem e világi dolgok háza. Tisztíts ki a templomomat teljesen, a Szentvér által. A Szentvér által. Gyönyörű kijelentés van ebben. Ez volt az első húsvét felmenetele Jézusnak. Nagyon jó rész arra, hogy időzzünk vele. Nézzük a második felmenetelét Jézusnak. A második húsvét. Ugye 3,5 évet szolgált az ő felkenetésében, meg volt az első húsvét. A Szent Szellem kenetében. Szent Szellem kenete nélkül Jézus nem tett csodákat, és nem szólt ilyen hatalommal. Csak a Szent Szellem által tehette meg. A második húsvétja. János 6-ban van rögzítve. János evangéliumban mind a 3 húsvétről kapunk betekintést, hogy nagyon jó így a János evangéliuma szerint végigvezetni ezt. A János evangélium 6-ban a 4-es vers jelöli meg, közel volt pedig a húsvét a zsidók ünnepe. Tehát itt a János 6-ban közel vagyunk, közeleg a húsvétunk, ez a második húsvét. Jézusnak a második húsvét felmenetele. Itt egy nagyon erőteljes prédikálásba kezd Jézus. Az élet kenyeréről kezd szólni. Egy részt fel fogok nektek olvasni, olyan erőteljesen prédikál az ő testéről és az ő véréről, hogy akik hallgatják a saját tanítványai közül, sokan azt mondták, hogy kemény beszéd ez. Nem hallgathatjuk. És sokan visszavonultak az ő tanítványai közül. És nem jártak többé vele, ezt írja az írás. Olyan kemény beszéd volt, amit Jézus szólt, hogy még a saját tanítványai sem vehették azt be. Nézzük meg, mi volt ez. 47-es verstől van ez a rész, amit szeretnék nektek olvasni. Az egész 6. fejezet azonban erről szól alapjában. Bizony-bizony mondom nétek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Pedig a manna is természetfeletti eledel volt, a mennyből hullott alá. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Vagyis Jézus egy olyan kenyérről beszél nekik, ami gyakorlatilag az ő saját teste, mint hozzáfűzi. Ez ad nektek örök életet, és az én testemet kell ennetek, mondta nekik. Tusakodának azért a zsidók egymás között mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk? Mondd azért nékik Jézus. Látjátok, a zsidóknak nem volt világosságuk erről, hogy a páska bárány áll előttük. Bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, képzeld el a zsidóknak, mondta ezt, ha nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem, am az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Felfoghatatlan beszéd volt ez a zsidóknak. Nem értették, de nem csak ők, a tanítványok maguk sem értették. Olyannyira, hogy a 60-as vers azt mondja, hogy sokan, amint hallották ezeket a tanítványai közül mondának, kemény beszéd ez. Ki hallgathatja ezt? Enni az Úr Jézus Krisztus testét, és inni az ő vérét. Jézus azt mondta, ezt nem teszitek, nincs élet bennetek. Sokan az ő tanítványai közül el is fordultak tőle, és elmentek. És akkor Jézus odafordult a sajátjaihoz, és azt kérdezte tőlük, vajon ti is el akartok-e menni? És akkor közülük így feleltek, hogy örök életnek beszédei vannak. Hol mehetnénk? Pontosan tudták, hogy az örök életnek a beszédei Jézusnál vannak. És ott maradtak Jézushoz, de már nem sokan. Ez egy nagyon kemény beszéd volt, és megpróbálta a hallgatóságot. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mi, amit mondasz, mondták a tanítványok, az megáll. Habár nem értették. Nem értették, hogy mit jelent az ő testét enni és az ő vérét inni. A páska bárány állt előttük. Jézusnak a harmadik húsvét felmenetele, minden húsvétkor ad egy kijelentést arról, hogy mi az ő küldetése. Enni kell az ő testét, és inni kell az ő vérét. Ha ezt nem tesszük, nincs életünk, nincs örök életünk. Ez volt az üzenete. A harmadik húsvét, János evangélium 13-ban van rögzítve, Jézus felment a húsvét ünnepére. A János 13-ban az egyes vers írja. A húsvét ünnep előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához. Mivel, hogy szerette az övéit a világon, szeretetében elszánta magát a végsőkre. Tudta Jézus, mi vár rá. És ez volt a harmadik húsvét, és Jézus órája közelgett, hogy amiért jött, azt megcselekedje, hogy beteljesítse. Tudta, hogy mi vár rá, hogy a kereszten meg kell halnia. Azért írja, hogy Jézus tudván, hogy eljött az ő órája, hogy nem sok ideje van. Itt kezd el tanítani a 14-15-16-os fejezetekben arról, hogy én elmegyek. De jobb nétek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm ti hozzátok. Kezdi felvezetni a tanítványoknak, hogy már nem sok időm van veletek. Mert bár én elmegyek, és jobb nétek, ha én ezt megcselekszem engedelmességben, de küldök valakit helyettem. És vele kell majd megismerkednetek. És vele kell majd hogy olyan közösségbe kerüljetek, ahol most vagytok én velem. Sőt, még a fölött. És ezek után egy olyan cselekedetet hoz Jézus elő, amihez nincs hasonló az egész Új Szövetség során. Egyetlen egyszer nem tesz ilyet. Jézus megmossa a tanítványok lábát. Lábmosást tart. Amiben ott van az ő végtelen, alázatos szolga lelke, hogy azért jött, hogy szolgáljon. És hogyha ez az alázat nem érint meg minket, nem lehetünk jó szolgái Istennek. Ezt megint csak húsvét előtt hozza, és nagyon tanulságos rész. Ez a lábmosás. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent a hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától. Levette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Ez a János 13-ban vagyunk, 4-es verset olvastam. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait. El tudod ezt képzelni? Vacsora közben jött, a Szent Szellem indítására tette. Egyik tanítvány lábát a másik után megmossa Jézus. És megtörli a kendővel, amellyel körül van kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondané ki, Uram, te mosodé meg az én lábamat. Péter mindig valahol feljegyzése kerül, mert más, mint a többi tanítvány. Felele Jézus, és mondanék, és megint itt a húsvét üzenete. Amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Hányan vagyunk itt dolgokkal? Uram, ezt most még itt nem értem, de ha kitartok benne, és az úton maradok, és a szememet rajtad tartom, akkor majd megértem. Akkor majd megértem. Eljön a napja, hogy megértem. Mondta neki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, megint a húsvét üzenete. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Vagyis, ha ez a szentvér meg nem mos téged, akkor nincs közösséged Jézussal. A páska bárány vére, ezt innod kell. Ez a szentvér meg kell, hogy mosson téged. Ahhoz, hogy te szent, vagy tiszta, vagy szeplőtelen, hogy megigazult lehessél. Mondanék is Simon Péter, Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is mosd meg. Mondanék Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Itt egyre utaltak, én majd később elárulja őt. Jézus a lábmosás példázatában kijelentette, ha meg nem moslak téged, semmi között hozzám. Megmosott-e téged a szentvér? A páska bárány szentvére. Akkor lesz közöd Istenhez, addig nem. Addig nem. Dicsőséget adunk Istennek azért, hogy megismerhettük, hogy Jézus a szentvérével tisztára mosott minket. A Máté evangélium 26-ban szeretném, ha megnéznénk az húsvét, páska, vacsorát és az úrvacsorát. Megint ide tartozó rész. Húsvétot ünnepeljük, készülünk ünnepelni, és a szívünkben ezeknek forogni kell. Az úrvacsorát mind a három evangélium szerint olvashatjuk. Én most csak a Mátéból fogom nektek hozni ezt a részt. A Máté 26-ban a 2-es vers mondja, tudjátok, hogy 2 nap múlva a húsvétnak ünnepe lesz, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Tehát húsvét ünnepre készül Jézus szíve, és a tanítványokat maga köré gyűjti. És kívánja velük megenni a húsvéti páska bárányt. Szóval mondja nekik, hogy készül ez az ünnep, és tudjátok meg, hogy az embernek fia elárultatik. A 17-es versben így folytatja. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz mentek a tanítványok mondván, hol akarod, hogy elkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? Ez a kép, képzeljétek el, hogy Jézus, aki Istentől küldetett, aki Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit, a törvény szerint el kellett fogyasztani a tanítványokkal a húsvéti bárányt. A zsidó szokások szerint össze kellett gyűlnie a tanítványokkal, és el kellett fogyasztania az évről évre az ünnepek rendje szerint az Istentől elrendelt páska bárányt. Meg kellett egye a tanítványokkal. Be kellett törteni a törvényt, annak minden mozzanatát. És ezen a páska vacsorán vágja meg a vérszövetséget a tanítványaival. Hogy meghalhasson értük. Ő az Isten báránya. A Máté 26. fejezetben, a 26-tól 28-as versekben, itt fogyasztják, tehát megtalálták a helyet, amit Jézus mutatott nekik, leülnek és elfogyasztják a páska vacsorát. Vagyis azt a bárányt, amit Isten évről évre rendelt, hogy le kell vágni, és az ő rendelése szerint elfogyasztani. Ezután, amikor ez a vacsora megtörtént, az ige feljegyzi. Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván, megtörte és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vevén a poharat és hálákat adván, adta azoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek eltörlésére. Jézus bemutatta ebben az úrvacsorában a tanítványoknak, hogy íme az én testem, és megtörte a kenyeret. Ezzel jelképezte, hogy az ő testének meg kell töretni értünk. Az egy kenyér, ami megtöretik. Ez az én testem, ezt egyétek. Ha nem eszitek, nincs életetek. Hogy prédikálta a János 6-ban. És utána vette a poharat. És azt mondta hálákat adván, hogy ez az én vérem. És ebből igyatok mindnyájan. Aki nem iszza az én véremet, nincs élete annak. És itt vágta meg a vérszövetséget a tanítványaival. Ettől a pillanattól kezdve volt érvényes rájuk Jézus vérének a kiontása. Hogyha az ő vére kiontatik, akkor az emberiségért ontatik. Itt vérszövetséget kötött velük. Amikor abból az egy pohárból ittak mindnyájan, és Jézus kijelentette, ez az én vérem, ezt igyátok. Mert kiontatik a bűnöknek eltörlésére. És ha ebből isztok, a bűneitek eltöröltetnek, tiszták lesztek. Gyönyörű, gyönyörű rész. Ez is húsvétkor van, ez a harmadik húsvét. Jézus kereszthalála előtti este. A Lukács evangélium szerint még valamit megtudunk. Lukács feljegyzéséből mindig van valami különleges, ami a többi evangéliumból nem hangzik úgy ki. Úgyhogy Lukács szerint mindig érdemes megnézni a feljegyzéseket. Lukács 22-ben azt olvassuk, a 14-től 20-as versek. És mikor eljött az idő, asszalhoz ült, és a 12 apostol ővele egyetembe, és mondanékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvedek. Benne van az a végtelen nagy vágyódás, hogy Jézus miért jött, hogy az Atya akaratát megcselekedje. Mennyire vágyta, hogy eljön ez a pillanat, leülhessen a tanítványokkal, és megehesse az utolsó húsvéti bárányt. Kívánva kívántam, így kihangsúlyozza, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvedek. Jézus tudta, hogy szenvedések jönnek rá. És mégis vágyta ezt a pillanatot, hogy beteljesíthesse Isten akaratát, hogy az ő vére kifolyhasson értünk, hogy az ő testét mi ehessük, hogy részesedhessünk. Mert akkor lesz csak megváltásunk, különben nincs élet bennünk. Kihangzik itt Jézus szívének az a csodálatos, alázatos, teljes odaadása, ahogy azért jött, hogy Isten akaratát megcselekedje. Mert mondom nétek, hogy többé nem eszem abból, míg nem beteljesedik az Isten királyságában. És a pohárt vévén minek utána hálákat adott mondván, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom nétek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míg len eljön az Isten királysága. És Jézus itt azt mondja, hogy most iszom veletek itt utoljára, és addig nem iszom, míg mindannyian odaát nem leszünk abban a királyságban, ahol majd a mennyegzői asztalon ünneplünk, és mindannyian odaát lesztek velem. És kívánva kívántam, hogy ez a pillanat eljöhessen, és most szenvedések várnak rám ugyan, de ezt megcselekszem, és ezért az óráért jöttem. Ezért az óráért jöttem erre a világra. Kívánva kívánom, hogy eljöjjön ez a perc. Isten azt mondja, addig nem iszom, most iszom veletek utoljára, és addig nem iszom, még az ő királyságában. Oda hát együtt nem ünneplünk majd. Hát látjátok, hogy Jézus miért tudta örömmel venni a kereszt halált? Mert látta, hogy utána mik következnek. És ez egy nagyon jó példa nekünk, amikor át kell mennünk azokon a helyeken, amit a Biblia úgy mondja, hogy az egyenetleneken, amikor nehézségeink vannak, amikor kihívásaink vannak, és azokon át kell ott mennünk, ha így teszünk, ahogy Jézus, hogy közben látjuk, hogy mi van a keresztnek a túloldalán. Hogy kívánva kívánom ezt a pillanatot, hogy ez meglegyen, mert ha ezen túljutunk, akkor odát a győzelemben együtt ünneplünk. Ezt mondja itt Jézus. Csodálatos dolog. Mielőtt én szenvednék, mondja Jézus, kívánva kívánom ezt a pillanatot. Nézzük meg, hogy az evangéliumok, hogy utána, hogy a levelekben milyen feljegyzéseket találunk az egy kenyérről, a megtört kenyérről, a Jézus testéről, további világosságokat hoznak ezek nekünk. Az 1 Korintus 5-ben vagyunk, és ott olvasunk egy verset. A fejezet elejétől, ha olvasátok, akkor megértitek, hogy Pál itt miért céloz erre, de azt én most nem olvasom onnan, csak a 7-es verset. És így írja Pál, tisztítsátok el azért a régi kovászt. Ez a bűn, amikor a Biblia a régi kovászra utal, akkor az a bűnre, az emberi bűn természetre, bűn cselekedetre utal. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, hiszen kovász nélkül valók vagytok. Mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Valami csodálatos kijelentés, amit itt megragadhatunk. A Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Isten hozta nekünk ezt a bárányt. Ezt az áldozati bárányt, a páska bárányt. Azért hozta, ő megáldozta értünk, hogy mi kovásztalan kenyérré lehessünk. Bűn nélküli isteni természet tulajdonosaivá lehessünk. És ahogy írja Pál, hiszen kovász nélkül valók vagytok. Nem azt írja, hogy legyetek. Tehát nem kell törekedned arra, hogy ez így legyen. Ezt Isten elvégezte. Te kovász nélkül való vagy. Bűn nélkül való vagy. Ennek az új testnek a tagja vagy. És azért, mert a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott érettünk. A Krisztus. A kereszten. Látod, hogy Isten hozott egy bárányt. Egy páska bárányt. Ami egyszer is mindenkorra való áldozat volt érettünk. Ez a munka, amit Isten a húsvéti bárányban elvégzett, az Istennek ama bárányában, aki elveszi a világ bűneit, egyszer is mindenkorra való áldozat volt. Az Ószövetség népének évente be kellett mutatni ezt az áldozatot, és el kellett fogyasztani a báránynak a húsát, és évről évre meg kellett tisztulniuk, és a Jézus Krisztus bárányban pedig azt írja Isten, hogy ez egyszer és mindenkorra való áldozat volt érettünk. És Isten részéről el van végezve, te bűn nélkül való vagy az ő szemében. Az ő szemében. És ezért nekünk húsvétkor meg kell emlékeznünk, és hálákat kell adnunk ezért, hogy ezt elvégezte. Az 1 Korintus 10-ben az úrvacsoráról kapunk megint egy újabb betekintést, ahogy Pál ír az úrvacsoráról. A háladásnak poharáról beszél. Vagyis egy keresztény, amikor oda érkezik, hogy ünnepli az Úr vacsorát, akkor mit kell érezzen a szívén? Hálákat. Így hívja a poharat. A háladásnak pohara. Vagyis semmi más részünk nem maradt, mint hogy végtelen hálákkal áldozzunk azért, amit Isten elvégzett. Hogy megáldozta ezt a bárányt. Hogy kovásztalan kenyérré tett minket. Olvassuk el a 16-os verstől, az 1 Korintus 10-ből ezt a részt. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünké. És nézd meg, hogy a Krisztus vér, amikor érted, kiontatott, akkor te közösségbe kerültél azzal a szent vérrel. Az a vér a te életedben kering. Azt a vért, ha te iszod, akkor örök életed van, megtisztultál, megigazultál, és az a vér megszólal feletted. Közösség. Közösséget ír. a Szent Vérrel való közösségünk, amikor felemeled a poharat és megemlékezel erről, a hálaadásnak pohara, hogy az ő vére érted ontatott. Ez a pohár közösséget jelent a Szent Vérrel. Ez beborít téged, egy oltalmat jelent, egy szent oltalmat az életed felett. Ez a Szent Vér, ami éted, ontatott, ez megszólal feletted. Hálaadással kell felemelned ezt a poharat, és megköszönni Istennek, és akkor ez a Szent Vér megszólal. És a te oltalmadat szólja, a megváltásodat szólja. A szeplőtelenségedet szólja. És így folytatja, a kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünké, megint közösségről beszél. Vagyis az a drága test, amely értünk megtöretett. Amikor Jézus a kezébe vette a kenyeret az utolsó vacsorán, és megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Az ő testem megtöretett, azért, mert Isten a bűnt ráterhelte. Bűnné tette értünk. A bűn zúzta össze a testét. A betegségeink, a fájdalmaink összetöretett az ő teste. És amikor a kenyeret a kezünkbe vesszük, és hálákat adunk, akkor ez az ő testével való közösségünk. Vagyis emlékeznünk kell arra, hogy ez elvégeztetett. Az ő testére lettek helyezve a betegségek, a fájdalmak, a bűn, és így mi gyógyultan, egészségben, megigazultan élhetünk teljességben egy vadonatúj életet. Mert, és a 17-es versben nagy kijelentés van, mert egy a kenyér. Egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedtünk. Vagyis a kenyér egy. Jézusnak az egy szent teste töretett megértünk. Egy test vagyunk sokan, akik oda tudunk állni a kereszt alá, és ki tudjuk jelenteni, hogy a Jézus teste értünk töretett meg, akkor abból a kenyérből részesedtél. Abból a megtört testből. Mert egy a kenyér, és egy test vagyunk sokan, így leszünk sokan egy testé, hogy az a kenyér megtöretett értünk, hogy az a test megtöretett értünk. Mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. És utána Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és előhozott egy új kenyeret, a kovásztalan kenyeret. Újra egy kenyér vagyunk, de most már más anyagból. Bűn nélküliek vagyunk. Látod-e, hogy miért volt olyan fontos, hogy 7 napig kovásztalan kenyereket egyenek? Isten emlékeztetni akarta őket. Illetve minket, amikor oda kerülünk és ezen elmélkedünk. Ti új kenyér vagytok. Ti kovásztalan kenyér vagytok. Bűn nélkül valók vagytok. A bűnnek nincs köze hozzátok. Bűnmentesek vagytok. Mint ahogy az acél, rozsdamentes acél. Nem fog rajta. Ugyanúgy mi bűnmentesek vagyunk, amikor az új kenyérnek a tagjaivá leszünk, annak az egy kenyérnek a tagjai leszünk. A szellemünk el van pecsételve, a bűn nem fog rajta többet. A Szent Szellem által el van pecsételve. A Szent Vér pecsétje van rajta. Bűn nélküliek vagyunk. Az új kenyérnek, az egy kenyérnek a tagjai vagyunk. Egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből részesedtünk. Így van leírva. És odaállunk a kereszt alá, meg kell erről emlékeznünk, hogy Isten egy új kenyérré formált minket, amiben nincs kovász. Kovásztalanok vagyunk, bűn nélküliek vagyunk. A Szentvér által, ami kifolyt értünk, mert ittunk a Szentvérből. És ettünk az ő testéből. És meghaltunk ővele együtt. És meghaltunk ővele együtt a bűnnek. És 3. napon feltámadtunk ővele. Új életre támadtunk fel ővele. Ez a mi húsvét üzenetünk. Isten előhozta azt az új kenyeret, az új testet, az újonnan született krisztusi testet, amiben nincs jelen a bűn. Mert a Szentvér elvégezte, megmosott minket. Ha meg nem moslak téged, semmi között hozzám, mondja Jézus, de a Szentvér megmosott minket. Ugye? Ennek az új kenyérnek lehettünk így a tagjai mindnyájan. Ahogy Jézus a kenyeret megtörte, úgy kellett az ő testének is megtöretnie. A bűn miatt. Hogy Isten előhozhassa ezt az új, kovásztalan, új kenyeret, aminek a tagja vagy te is én. Részesedni az ő testéből, az azt jelenti, hogy ki tudod jelenteni, hogy az ő teste értem töretett meg, és ki tudod jelenteni, az ő vére értem folyatott ki, ontatott ki a kereszten. Amikor ezt kijelented, akkor részesedtél belőle. Úgy úrvacsorát venni, hogy ezt nem gondolod végig, üres cselekedet. Azért beszélek ma erről, mert jövő héten úrvacsorát veszünk, és akkor ideállunk az Úr asztalához majd, és mindannyian részesedünk, akkor ki kell tudnod jelenteni, hogy az ő teste értem töretett meg. Én azokban a sebekben meggyógyultam. Az ő vére értem ontatott ki, az ő vére tisztára mosott engem. És így kell részesedned belőle, és akkor igaz számodra az ő megváltása, mert elismerted azt, és megvallást tettél róla. A zsidó levélben van írva, és szeretnék oda menni veletek, lapozzunk oda. A zsidó levélben van erről a testről, erről a gyönyörű bárány testről írva, amit meg kell értenünk. Ide vonatkozó rész. A zsidó levél 10. fejezete. És 5. vers azt írja. Áldozatot és ajándékot nem akartál. Ez Jézus hangja az Ószövetségben. Amikor tudja, hogy készülödik. Isten erre a hatalmas megváltásra, a teremtés előtt, világteremtés előtt elrendelte. De testet alkottál nékem. Vagyis Isten készítette el ezt az áldozati bárányt. Ez Jézusnak a csodálatos engedelmessége Isten rendelésére, hogy azokban az áldozatokban és ajándékokban, amit az Ószövetség szerint visznek, nem volt örömöd. Azokban nem gyönyörködtél. Nem ezeket akartad igazán, ezek csak előképek voltak. De nekem testet alkottál. Miért? Mert Istennek kellett hoznia ezt a csodálatos áldozati bárányt, akit leöletett a világ alapítása óta a világ bűneiért. Ő kellett, hogy hozzon egy testet. A Jézus Krisztusi testet. Az Isten fiát. És a 10. versben folytatja. Ugyanez a gondolatmenet megy. Amely akarattal, Istennek ezzel az akaratával, hogy hozott ő egy testet, egy áldozati bárányt, ezzel az akarattal szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra. Egyszer és mindenkorra való áldozat volt a Jézus Krisztus testének megáldozása által. És Isten kellett hozzon egy áldozatot. Egy áldozati bárányt. És ezt úgy tette meg, hogy a Jézus Krisztusnak testet alkotott. Jézus előtte is létezett. Ő volt az ige, az élő ige. Az ige kezdetek óta volt. Kezdetben vala az ige. De testet alkotott neki Isten, hogy eljöhessen. És amely akarattal szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra, többé nincs áldozati bemutatásra hely. Mert egyszer és mindenkorra van a Jézus Krisztus testének megáldozása által. És minden pap naponként szolgálatban áll, ez az ószövetségi papság, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat. Vagyis ők nem ülhettek le, mondván, hogy elvégeztetett. Naponta ugyanazokat az áldozatokat be kellett mutatniuk. Évről éve, napról napra. Amelyek soha nem képesek eltörölni a bűnöket. Nem volt képes az ószövetségi áldozatrendszer erre. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre leült az Istennek jobbjára. Elvégeztetett. Helyet foglalt a legnagyobb hatalom helyén, az atya jobbján, miután elvégezte ezt. Ő volt a mi áldozati bárányunk. Kifolyt te érted az ő vére? És elfogadtad-e, hogy megtöretett érted a teste? Akkor nem járhatsz a bűnben, és nem járhatsz betegségben. Ha kijelented, hogy ez érvényes számodra. Mi az, amit Melkizédek a kezében tartva jött Ábrahám elé? Emlékeztek-e rá? Ez 1 Mózes 14-ben van írva, nem fogok most oda ellapozni, a 18-20-as versben van írva, miután Ábrahám legyőzte az ellenséges királyokat, Melkizédek jött elébe. És mi volt Melkizédek kezében? Aki örökkévaló főpap volt Jézus Krisztus rendje, ugye Jézus Krisztus főpapunk, a Melkizédek rendje szerint való. Mi volt a kezében? Mit hozott Ábrahámnak? Bort és kenyeret. Ez előképe volt a mi Krisztusunknak, hogy ő az életét adta értünk, a testét és a vérét. Ha nem esszük az ő testét, és nem isszuk az ő vérét, nincsen élet mi bennünk. Ez a kereszténység alapja. Melkizédek már Ábrahám elé vitte a bort és a kenyeret. És utána mit tett Ábrahám? Akkor még Ábrahámnak hívták, nem Ábrahámnak, de ugyanőről van szó. Mit tett Ábrahám? Tizedet vitt Melkizédek elé. Az sem a törvény alatt történt. Ez két alap eleme az Istennel való együttjárásunknak. Részesedni a borból és a kenyérből, és tizedet vinni Isten elé. A bor és a kenyér azt jelképezi, hogy az áldozati bálány meghalt értünk. Azt, hogy tizedet viszünk Isten elé, az pedig az új életünket jelképezi. Hogy ímé élünk, hogy boldogulunk, hogy őt szolgáljuk, és megáldjuk őt. Mindazzal, amink van, elismerjük, hogy tőle van. Mindazzal, amink van, tőle van, elismerjük, hálaadással járunk oda. Elvesszük a bort, a kenyeret, és megáldjuk őt. Gyönyörű két elem. Olvasható egy nagyon rövid részben, az 1 Mózes 14-ben. Érdemes rajta elgondolkozni. Mégiscsak oda lapozunk, mert van ott valami, amit nem szabad elfelejtenem, hogy elmondjam. El fogom olvasni, mert egy részkülönben nem jön elő úgy, ahogy szeretném. És tehát 1 Mózes 14-ben vagyunk, és a 18-20-as verseket olvasom. Melkizédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott. Ő pedig a magasságos Istennek papja volt. Azért ment Ábrahám elé, hogy megáldja őt. És megáldá őt, és mondta: áldott legyen Ábrahám a magasságos Istentől. Honnan jön minden áldásunk? Istentől. A magasságos Istentől, aki birtokolja az eget és a földet. Minden az ő tulajdona. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és Ábrahám tizedet adott néki mindenből. Vagyis, ha ezeket az elemeket magad előtt tartod, hogy a szent test érted töretet, hogy a szent vér érted ontatott, és részesedsz az Úr asztalánál ezekből, akkor van itt még valami, amit meg kell olvasnod, és meg kell látnod. Mi az, amit Isten elvégzett ebben a megtört testben és kiontott vérben? Minden ellenségedet a kezedbe adta. Ez van itt leírva, és ezt tudnod kell. Nincs olyan ellenség, ami megállhatna előtted. Nem szabad soha félnünk, nem szabad megijednünk, nem szabad rettegnünk, mert Isten ezt a megváltásban elvégezte. Aki kezedbe adta minden ellenségedet. Egy nagy örömkiáltás kell, hogy itt elhangozzék. Te győztes vagy mindenekben. Te győztes vagy mindenekben. Ő a kezedbe adta minden ellenségedet, és Ábrahám tizedet adott néki. Látod-e, hogy be van ékelve a test, a megtört test, a kiontott vér, a győzelmünk, és a tized hála áldozat Isten felé. Ez a kép magáért beszél. És ha a szemedet tartod, minden ellenségedet a kezedbe adta. Jézus Krisztusban végezte ezt el. A törvény előtt. A törvénynek semmi köze hozzá. Áldott legyen az ő szent neve mindörökké. Pál, aki abban az időben, amikor Jézus a tanítványokkal úrvacsorázott, akkor még farizeus volt. És dühöngve, lihegve, üldözve írtotta a keresztényeket Jézus halála és feltámadása után is. Jó sok ideig. Istvánnak a megkövezésénél is az ő lábai elé tették le azokat a felső ruhákat, amit azok vetettek le, akik kövezték István. Tehát része se volt ezeknek. Mégis Isten az ő végtelen nagy kegyelméből Pált beveszi abba a világosságba, hogy ő általa hozza elő nekünk, hogy még nagyobb megértést kapjunk arról, hogy mi történt. Mert ha megértjük ezt az áldozati bárány titkot, akkor az életünk máshogy alakul. És Pál kapott erről olyan megértést, ami sehol máshol így pontosan nincs leírva. Úgyhogy ha az úrvacsoráról beszélünk, akkor ezt el kell még olvasnom. Ez az 1 Korintus 11-ben van, és honnan tudta Pál, hogy mi történt ott az utolsó úrvacsorán? Ha csak nem szellem által lett neki kijelentve, ugyanis nem volt ott. Testben nem ült ott a tanítványokkal, nem ült ott annál az asztalnál. Mégis szóról szóra leírja az úrvacsora elemeit és történéseit. Na ez az igazi szellemi kijelentés. Ezt kívánom mindannyiatoknak, magamnak is. Ilyen tiszta szellemi kijelentéseket az Úr szívéről. Az 1 Korintus 11-ben tehát olvasom az igét a 23-as verstől, Pál sorai. Mert én az Úrtól vettem, amit nétek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván. Látjátok, ez a hála, ez mindig feljegyzésre kerül, mert Jézus szíve teljes volt a hálákkal, hogy ezt megcselekedheti. Hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált. Ezt mondván, e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Szóról szóra leírja Jézusnak a szavait ott annál az asztalnál, ahol csak a 12 tanítvány volt jelen. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ez arról a szól. Megtöretett a teste, kiontatott a vére, az Úr az életét adta értünk, az Úr meghalt értünk, és ezt hirdessétek. Ez ránk lett hagyva. Minden egyes úrvacsoránál. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vagyis aki nem tekinti ezt, hogy mi történt az Úr megtöretett testében és kiontott vérében, az vétket követel. Itt le van írva tisztán. Vizsgálja meg azért az ember önmagát. Vagyis úgy álljunk oda, hogy tudjuk, hogy mit végzett el az Úr. Ne üresen álljunk oda egy úrvacsora elé. Vagy amikor rágondolunk az Úrnak a testére. Nem legyinthetünk, hogy az hiába való volt. Mert az nem volt. Naponta jelents ki. A kereszthalál nem hiába való az életemben. Az ő szent vérének kiontása nem lehet hiába való az én életemben. Annak megvan a gyümölcse. Az megtermi gyümölcsét. Az én életemben. A betegség nem támadhat meg engem. Legyőzetett. Isten minden ellenségemet a kezembe adta, ahogy már a Mózes 1-ben is leírta ezáltal, az úrvacsora elemek által. És az Úr valóban végig szenvedte ezt, valóban megtöretett a teste, valóban kiontatott a vére értünk. Az utolsó szemcsepp drága vére is kiontatott. Mert ahogy Évát Ádámnak az oldal bordájából hozta elő, ugyanúgy a gyülekezetet, Jézus Krisztusnak a megsebzett oldalából hozta elő. Akkor megdöfték, és kifolyta, akkor már halott volt. És katona a dárdával az oldalát megdöfte. Vér és víz folyt ki belőle. Utolsó csepp vérig kivérzett a mi Úr Jézus Krisztusunk. És onnan abból az oldal sebből hozta elő Isten a víz és a vér által. A gyülekezetet, a gyülekezeti testet. Ez nem lehetett hiába való a szentek életében, a Krisztus testének a tagjai. És Pál így folytatja. Vizsgálja meg azért az ember önmagát. És meg kell vizsgálni magunkat, hogy szeretetben járunk-e. Az, hogy Isten elvégezte, az az ő része, és Jézus leült az ő jobbjára. De le van írva, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát. És úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Nem lehet akárhogyan oda menni az Úr asztalához, és nem lehet akárhogyan tekintene Jézus testére és vérére, hanem csak úgy szabad, hogy tisztázzuk, hogy az nem volt hiába való, én értem. Az megtermi a gyümölcsét, és én megvizsgálom önmagam, belenézek az ige tükrébe, és ha kell, kiigazítom magam. ha kell, kiigazítom magam. Mert, és itt van egyetlen helyen leírva, hogy egy keresztény miért alszik el idő előtt. Sehol máshol nem olvasod, hogy egy keresztény idő előtt elaludna. Ugye a keresztény nem meghal, hanem elalszik. Átalszik az Úrhoz a mennybe. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Nem az Úr fog minket elítélni, mi magunknak esszük és isszuk ezt az ítéletet. Mi magunknak hozzuk. Mivel, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és aludtak el sokan. Magáért beszél. Mit kell tennünk? Megvizsgálni magunkat. Beletekinteni az igébe, rátekinteni a keresztfán, a drága megtört testre, megvallani, azok a sebek értem voltak. Az a Szentvér értem ontatott ki. Naponta valld meg. Mert az üdvösségünk is így van, szívünkben hisszük, és megvallást teszünk róla. Naponta jelents ki. Ez nem volt hiába való az életemben, az értem történt. És én úgy megyek az Úr asztalához, hogy ezt végig gondolom, és megvallom, és megköszönöm, és felemelem a hálaadás poharát. Hálákkal veszem azt el. És nincs bennem meg nem bocsájtás, nincs bennem szeretetlenség, nincs bennem neheztelés, szabad vagyok ezektől. És akkor járhatok abban, amit az Úr teste nekem szerzett. És akkor járhatok abban, amit az Úr vére nekem szerzett. És csak akkor lesz. Másként nem jön. Csak ha magamat kiigazítom. Tehát vizsgálja meg azért az ember önmagát, és méltatlanul nem mehetünk oda az Úr elé. Dicsőség legyen neki. Utolsó igerész, és aztán mára szeretném lezárni a sort, és jövő hét az igazi húsvét, ez csak az előkészület volt, jövő héten több időt fogunk tölteni a feltámadás részével, mert a húsvétben nem csak a kereszthalál van benne, az Úr megtöretett teste és vére, hanem az feltámadás. Ismerés a feltámadás erejében való életünk benne van. Jövő héten ebben fogok időzni egy kicsit. Sokkal rövidebben, mert a 12-kor el kell indulnunk majd vidékre. Úgyhogy most kicsivel több időt vettem, pont ezért jövő hét rövid lesz. Tehát a zsidó levélben vagyunk, és háladásokkal lapozzuk az igét, és megköszönjük a világosságot, ami belőle árad felénk. Mert az Úr jóságos, az Úr elvégezte. És a háladás pohara a kezünkben van. Ugye? A háladás pohara. Közösségünk van a vérrel, és közösségünk van a kenyérrel. Ittunk abból a vérből, ettünk abból a kenyérből, és tudjuk, hogy miért cselekedte Isten. Nézzük a zsidó 9-ben 13-14-es verseket. Már a 12-estől fogom olvasni, hogy egybefüggő legyen, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által, ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve. Tehát miután Jézus feltámadt a halálból, az angyalokkal, az angyalok szolgálatával fel kellett vigye a szent vért, és a szent oltáron be kellett mutassa, és a mai napon is ott van a szent oltáron az ő szent vére, ami fönt a mennyben van, és a földön bizonyságot tesz. Tudnunk kell a Szentvérnek a feladatát az életünkben. És így folytatja, mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, ez az Ószövetség, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára. Itt meg szeretném jegyezni, hogy úgy van írva, hogy már az Ószövetségben is elegendő volt a bakok és bikák vére arra, hogy a test betegség nélkül való legyen, a testnek tisztaságára. Volt elegendő. Amikor kihozta őket a páska bárány által Isten, azt írja az ige, hogy nem volt köztük egy beteg sem. Elegendő volt az állati véráldozatoknak a vére arra, hogy a testet megtisztítsa? Le van írva. Mi az akkor, ami az új szövetségi hívőt visszatartja attól, hogy a szent vér által ne tudja felvenni a teljes gyógyulását? Pontosan az, amit az előbb olvastam, hogy nem tekintjük úgy, hogy az el van végezve. Hogy nem tekintjük úgy az Úr testét. Időzni kell rajta. Emészteni kell. Inni kell az ő vérét. Enni kell az ő testét. Az ige az ő teste. És a vért pedig tudnunk kell, hogy kell, hogy lüktessen az életünk felett, meg kell tisztítson, meg kell térnünk, ki kell igazítanunk magunkat. Igen, és nagyon fontos. Tehát így folytatja. Ha a bakok és a bikák vére megszentel a testnek tisztaságára, ha tiszta a tested, akkor nem vagy beteg, ugye? Akkor nem vagy szeplős, akkor nem vagy leprás, ugye? És így 14-es vers. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére? Azt mondja Isten, hogy az is elegendő volt a testnek az épségére. Most mennyivel inkább a Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel, ártatlanul az Istennek. Ő nem követett el bűnt. A mi bűneink voltak rajta. Ártatlanul az Istennek. Megtisztítja, és figyelj csak, hol kezdődik ez. Megtisztítja, és nem a testet írja, hanem a fölött van, amit elvégez. A ti lelkiismereteteket. Tehát bármit tettél. Ha odafordulsz a drága bárányhoz, a páska bárányhoz, kiontott véréhez, mit fogsz ott olvasni? Megtisztítja a lelkiismeretedet. A holt cselekedetektől, vagyis nincs kárhoztatás a Krisztusban, ha odafordulsz, és úgy tekinted a Krisztus testét. Megtisztítja a lelkiismereteteket a holt cselekedetektől. Mindaz, amit nem szellem által tettél, az holt cselekedet. Amit nem hitből tettél, bűn az. Így írja a Biblia. És a Szent Szellem, a Szent Vér által megtisztítja a lelkiismeretedet ezektől. Vagyis szabad vagy. Nem terhel. Nem tud lecsapódni a testben, betegség formájában, mert már a lelkiismeretednél megtisztított. Mintha nem tetetted volna. Mentes vagy tőle. Bűnmentes vagy. Szabad vagy tőle. Kárhoztatásmentes vagy. Jézusra, a páska bárányra lett terhelve az a bűn. És ő megfizetett érte. És így megtisztítja a lelkiismeretedet a holtcseletedektől, és néznek, hogy miért. Hány ember jön, meg akar gyógyulni, és visszamegy a régi életébe? Azt írja, azért tisztított meg, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Valamire Isten a Krisztusban újjáteremt minket, nem? Azt a helyet meg kell találni, és azt be kell tölteni. Arra tisztít meg, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Erre végezte el Isten ezt a hatalmas munkát, hogy magának megtaláljon minket, újjáteremtsen, beállítson minket a Krisztus testébe. Azt a helyet mindenki számára megvan a maga célja, feladata, elhívása, rendelése Istentől a Krisztusi testben. Azt meg kell találni és be kell tölteni. A Jézus nevében. Mondanám tovább, de nem mondom, mert most lejárt az időm. A ma a keresztről való beszédet hallottatok. És azt írja a Biblia, a keresztről való beszéd, az bolondság azoknak, akik elvesznek. Azt mondják, ugyan már, 2000 évvel ezelőtt valaki meghalt a kereszten, ne viccelj már vele, hogy ez nekem valami jót hoz az életemben. Ugyan már, és akkor mennek tovább. Élik ugyanazt az életüket, mint addig. Mert megvan írva, hogy bolondság nekik. Akik elvesznek, nekik nincs meg még ez a világosság, de nekünk, így folytatja, nekünk, akik üdvözlünk, akik hiszünk ebben, mit ír a Biblia? Istennek ereje. Hiszed ezt? Láttad-e ma a bizonyságokat? Ez Isten ereje volt. És még lesznek továbbiak, és minden nap meg akarja mutatni Isten erejét, a kereszt által, a keresztről való beszéd által. Az nekünk nem bolondság, abban van a mi életünk. Mert esszük az ő testét, isszuk az ő vérét, és általa örök életünk van. És megtisztul a lelkiismeretünk, hogy szolgálhassunk az élő Istennek. Hányan akartok szolgálni neki? Aki erre születtünk ide a földre. Álljunk fel, adjunk hálát, menjünk a dicséretbe vissza a gyógyító sorokra, és köszönjük meg Istennek, hogy örök életünk van, és hogy készülődhetünk a húsvétra. Dicsőség legyen neki. Dicsőség legyen neki.